Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői adásunk témái. Nyissuk meg szívünket Isten irgalmának. Ferenc pápa úrangyala imája. Fáradhatatlanul imádkozzunk a béke királynőjéhez. A Szent Atya felhívásai. Az eukarisztia közösség a Szent Háromsággal, egymással és a szegényekkel. Kantelemessze atya harmadik nagybőti beszéde, befejező rész. Nyissuk meg szívünket Isten irgalmának. Ferenc pápa úrangyala imája. Isten nem tud megbocsátani anélkül, hogy ne ünnepelné örömmel a megtérőket, mutatott rá Ferenc pápa nagybőt negyedik vasárnapján délben az úrangyala elimádkozása erőt mondott beszédében.
Buona domenica, buongiorno.
A Szent Péter téren megjelent 30 ezer hívőt arra buzdította, hogy ne egy távoli, tilalmakból és parancsolatokból álló vallást éljenek meg, hanem kövessék Isten irgalmasságának, gyöngéd szeretetének példáját. Az atya szeretetéről szólva idézte Balzac Kurió apó című regényéből a főhős szavait, miszerint, amikor apa lettem, megértettem Istent. A vasárnapi evangéliumi szakasz
del figlio prodigo,
a tékozzó fiú néven ismert példabeszéd, Isten szívébe vezet el bennünket, aki mindig együttérzéssel és gyöngétséggel bocsát meg. A példabeszéd azt mondja számunkra, hogy Isten az Atya, aki nem csak visszafogadja, hanem örvendezve ünnepli fiát, aki hazatért, miután minden vagyonát elherdálta. Kezdte beszédét a pápa, megállapítva, hogy mi vagyunk az a fiú, és megható arra gondolni, hogy az Atya mindig mennyire szeret és vár bennünket. Ugyanebben a példabeszédben azonban szó esik az idősebb fiúról is, aki válságba kerül emiatt az atya miatt, aki minket is válságba sodorhat. Valóban, legalábbis részben, bennünk is jelen van ez a fiú, mivel kísért a gondolat, hogy igazat adjuk neki. Ő ugyanis mindig teljesítette a kötelességét, nem távozott el otthonról, ezért háborogva nézi, hogy az atya ismét átöleli öccsét, aki rosszul viselkedett. Tiltakozik és ezt mondja, nézd, annyi esztendeje szolgálok már neked.
Ti servo da tanti anni.
Soha meg nem szegtem parancsaidat, most pedig ennek a fiadnak még ünnepséget is rendezel. Nem értelek. Így méltatlankodik a nagyobbik fiú. A pápa ezután az idősebb testvér problémájához fűzte gondolatait. Az atyával való kapcsolatában mindent a parancsolatok puszta megtartására, a kötelesség tudatra alapoz. Ez lehet a mi problémánk is Istennel. Szem elől veszítjük, hogy ő egy atya, és egy távoli, tilalmakból és kötelességekből álló vallást érint meg. Ennek a távolságnak a következménye a merevség a fele barát iránt, akit már nem tekintünk testvérnek. A példabeszédben ugyanis az idősebb testvér nem azt mondja az atyának, hogy testvérem, hanem azt, hogy a te fiad, mint ha azt mondaná, nem az én testvérem. Végül pedig éppen ő kockáztatja meg, hogy az atyai házon kívül marad, hiszen az evangéliumi szöveg szerint nem akar bemenni, mert ott volt az a másik. Ezt látván az atya kimegy és könyörög neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Megpróbálja megértetni vele, hogy számára minden gyermeke egész életét jelenti. Jól tudják ezt a szülők, akik nagyon közelítenek Isten érzéséhez. Szép, amit egy apa mond egy regényben, amikor apa lettem, megértettem Istent.
Quando sono diventato padre, ho capito Dio.
Idézett Ferenc pápa Honoré de Balzac Gurió apu című regényéből. A példabeszédnek ezen a pontján az atya megnyitja szívét a nagyobbik fiú előtt, és rámutat két elvárásra, amelyek nem parancsolatok, de amelyekre szükség van a szívnek. Illet, hogy vigadjunk és örvendezzünk, mert a tehőcséd meghalt, de föltámadt. Vizsgáljuk meg, hogy a mi szívünkben is jelen van-e az atyának ez a két kívánsága, hogy vigadjunk és örvendezünk.
Far festa rallegrarsi.
Kérte a híveket Ferenc pápa. Az első a vígadni, ünnepelni, vagyis éreztetni közelségünket a bűneiket megbánókkal, vagy akik a megtérés útján járnak, a válságban lévőkkel, vagy a távol lévőkkel. Miért van erre szükség? Mert ez segít, hogy leküzdjék a félelmet vagy a csüggedést, amely abból fakadhat, hogy saját hibáikra emlékeznek. Akik tévedtek, azok gyakran úgy érzik, hogy saját szívükből érkezik a szemrehányás. A távolságtartás, a közöny, a csípős szavak nem segítenek. Ezért az atya szerint szívélyes fogadtatásban kell részesíteni őket, amely biztat a továbbhaladásra. A pápa a következő önvizsgálatra buzdította a híveket. Tegyük fel a kérdéseket. Mi is így teszünk? Keressük-e a távollevőket, és szeretnénk-e ünnepelni őket? Milyen sok jót tehet egy nyitott szív, a másik valódi meghallgatása, egy őszinte mosoly, ünneplés, hogy ne érezze magát kényelmetlenül? Az atya mondhatta volna, jól van, fiam, gyere haza, menj vissza dolgozni, menj be a szobádba, rendezkedj el, és munkára fel. Ez egy jó megbocsátás lett volna, hangsúlyozta Ferenc pápa, de Isten nem tud megbocsátani anélkül, hogy ünnepelne. És az atya ünnepel, mert örül, hogy a fia visszatért. Ezután a szív által igényelt másik érzésre mutatott rá a pápa. Az atya szerint örvendeznünk kell. Akinek szíve Istenre van hangolva, amikor látja, hogy egy személy megbánja bűneit, bármilyen súlyosak is legyenek tévedései, örül neki. Nem időzik a hibáknál, nem mutogat ujjal a rosszra, hanem örül a jónak, mert a másik java az enyém is. És mi tudunk így tekinteni a többiekre? A pápa ezután egy kitalált történetet mesélt el, amely jól mutatja, hogy milyen egy apai szív. Egy 3 vagy 4 évvel ezelőtti pop operát idézett fel, amely a tékozó fiú történetét dolgozta fel. A végén, amikor a fiú elhatározza, hogy visszatér apjához, beszél egy barátjával, és ezt mondja neki. Tudod, félek, hogy apám visszautasít, és nem bocsát meg nekem. És a barátja ezt tanácsolja neki. Küldj egy néhány soros levelet apádnak, és írd ezt. Apa, megbántam, amit tettem. Haza szeretnék térni, de nem vagyok benne biztos, hogy örülni fogsz. Ha vissza akarsz fogadni, kérlek, tűzzél ki egy fejé zsebkendőt az ablakba. És ezután útnak indult. Közeledett otthonához, és mit látott, amikor az utolsó kanyar után háza elé ért? Nem egyetlen zsebkendőt, hanem minden ablak tele volt fehér zsebkendőkkel. Az atya így fogad vissza minket, teljességgel, örömmel. Ez a mi atyánk, mondta nyomatékkal a pápa, majd feltette a kérdést, és mi tudunk örülni másokért? Végül Máriához fohászkodva zárta az urangyalra elimádkozás előtt mondott beszédét. Szűz Mária tanítsa meg nekünk, hogy befogadjuk Isten irgalmasságát, hogy váljon fényé, amelyben fele barátunkra tekinthetünk.
Angelus Domini, nunc habet Mariae.
Fáradhatatlanul imádkozzunk a béke királynőjéhez. Ferenc pápa felhívásai az urangyala ima után. A Mária imát követően Ferenc pápa ismételten erőteljes szavakkal ítélte el a háborút, amely bestiális, barbár és szentségtörő. Továbbra is a hívek imáit kérte a békéért, és köszönetét fejezte ki, hogy olyan sokan és olyan intenzíven követték pénteken, március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén a szertartást, amelyen Mária szeppőtelen szívének felajánlott az emberiséget, külön kiemelve Oroszországot és Ukrajnát. Több mint egy hónap telt el Ukrajna megszállása, ennek a kegyetlen és értelmetlen háborúnak a kezdete óta, amely, mint minden háború, vereséget jelent mindenki számára, mindannyiunk számára. Kezdte az úrangyalra elimádkozása utáni beszédét Ferenc pápa, a következő szavakkal intézve szívhez szóló felhívását a háború, minden háború azonnali megszüntetésére. El kell utasítani a háborút, a halál helyét, ahol az apák és az anyák eltemetik gyermekeiket, ahol az emberek megölik testvéreiket, anélkül, hogy látták volna őket, ahol a hatalmasok döntenek, és a szegények meghalnak. A háború nem csak a jelent pusztítja el, hanem egy társadalom jövőjét is, mondta a pápa, majd utalt rá, hogy a híradások szerint az Ukrajna elleni agresszió óta minden második gyermeket kitelepítettek az országból. Ez a jövő elpusztítását, drámai traumák okozását jelenti azoknak, akik a legkisebbek és legártatlanabbak közöttünk.
Ecco la bestialità della guerra.
Íme a háború bestialitása, barbár és szentségtörő cselekedet. A háború nem lehet elkerülhetetlen, nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz. A ma felháborodását váltsuk fel a holnap elkötelezettségével. Mert ha azok után, ami ma itt történik, ugyanolyanok maradunk, mint azelőtt, akkor valamilyen formában mindannyian bűnösök leszünk. Az önpusztítás veszélyével szemben az emberiség értse meg, hogy elérkezett a háború felszámolásának a pillanata, ki kell törölni az ember történelméből, mielőtt még a háború törölni ki az embert a történelemből. A pápa imádkozik minden politikai felelősért, hogy gondolkozzanak el ezen, és kötelezzék el magukat ennek érdekében. A meggyötört Ukrajnára tekintve értsék meg, hogy a háború minden napján mindenki számára romlik a helyzet. Megismételte felhívását. Elég volt. Hagyjátok abba. Hallgassanak el a fegyverek, komolyan tárgyaljanak a béke érdekében. Imádkozzanak továbbra is anélkül, hogy elfáradnánk a béke királynőjéhez, akinek felajánlotta az emberiséget, különös tekintettel Oroszországra és Ukrajnára, mondta a pápa, köszönetét fejezve ki mindenkinek a szertartáshoz kötődő nagy és intenzív részvételért. Arra kérte a híveket, hogy vele együtt imádkozzanak el egy üdvözlégy Máriát a mielőbbi békéért.
Ave Maria, piena di grazia.
Végül Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy éppen 2 évvel ezelőtt ugyancsak a Szentpéter térről emelte fel könyörgését a pandémia mielőbbi végéért. Ma ugyanezt tette a hívekkel együtt az Ukrajnában dúló háború végéért. A tér kijáratánál a hívek tiszteletbeli példányt kaphatnak abból a könyvből, amelyet a COVID-19 Vatikáni Bizottság a kommunikációs dikasztériummal közösen valósított meg, és amely arra szólít, hogy a nehéz pillanatokban imádkozzunk félelem nélkül, mindig bízva az Úrban. Az eukarisztia közösség a Szent Háromsággal, egymással és a szegényekkel. Kantelemessze atya 3. nagybőti beszéde, befejező rész. Nagybőti beszéde 2. részében Kantelemessze atya a szentáldozás krisztológiai értelmezése után annak a Szent Háromságos tábotát elemezte. Hiszen a Krisztussal való közösség által közösségre lépünk a Szent Háromsággal. Főpap imájában Jézus így szól az atyához, hogy egyé legyenek, ami mi egy vagyunk. Az én bennük és te én bennem szavai azt jelentik, hogy Jézus bennünk van, és az atya pedig Jézusban. Ezért nem lehet befogadni a fiút anélkül, hogy vele együtt ne fogadnánk be az atyát is. Másképpen, de ugyanerről a közösségről így szól ő, aki engem lát, látja az atyát, ami azt is jelenti, hogy aki engem befogad, az atyát fogadja be. Az atyáról mondottak a Szentlélekre is vonatkoznak, hiszen az eukarisztia szentségimása Krisztus földi életének. Földi születésekor a Szentlélek adja Krisztust a világnak Márián keresztül, a halál pillanatában pedig Krisztus adja a Szentléleket a világnak, ránk árasztva a lelkét. A Szent Mise során az átváltozáskor a Szentlélek adja nekünk Jézust, mivel ő alakítja át a kenyeret Krisztus testévé, még végül a szentáldozás során a magunkhoz vett Krisztus adja nekünk a Szent Lelket. Az időközben egyházdoktorral avatott Szent Ireneusz tanítja, hogy a Szentlélek a mi közösségünk Krisztussal. A szentáldozás Szent Háromságos vonatkozását Andrei Rubljov foglalja össze csodálatos látomásban, a Szent Háromság ikonján, az oltár körüli 3 angyal képében. A teljes Szent Háromság adja nekünk az eukarisztiát, miközben átadja nekünk saját magát is az eukarisztiában. Az eukarisztia nem csak mindennapi húsvétünk, hanem mindennapi pünkösdünk is. A szentháromságos kapcsolat szédítő magasságából tért vissza a szónok gondolatával a földre, és az eukarisztikus közösség második dimenzióját a Krisztus testével, vagyis az egyházzal való közösséget tekintette. Erre int az apostol szava is. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ezt a Didakéban már felbázott gondolatot viszi tovább Szent Ágoston, rámutatva Krisztus két teste hasonlóságára az eukarisztiában és az egyházban. Az eukarisztia esetében az elhintett magvak karászát kicsépelve, megőrölve, vízbe keverve és tűzön megsütve jutunk az oltárra tett kenyérig. Az egyház esetében a prédikáció által egyesített, a bőt és a bűnbánat által megőrölt, a keresztség vizében összegyúrt és a lélek tűzében elkészített emberek sokasága alkotja azt a testet, amely az egyház. Az eukarisztia a Krisztus test vétele kapcsán önmaga int bennünket, hogy mi, egyházi testének tagjai, engesztelődjünk ki szívből egymással. Ez különösen igaz a szegényekre, a szenvedőkre és a kirekesztettekre. Aki azt mondta a kenyérről, ez az én testem, a szegényekről is ugyanezt mondta, amikor az utolsó ítélet kapcsán arról szólt, hogy ki mit tett az éhezőkkel, szomjazókkal, foglyokkal és ruhátlanokkal, hiszen kijelenti, ezt velem tettétek.
Grande filósofo Blaise Pascal.
A nagy francia filozófus és matematikus Blaise Pascal nővére meséli el testvére utolsó szentáldozását. Mint hogy súlyos állapotában étkezés után már semmi nem maradt meg a szervezetében, így orvosai nem engedélyezték neki a viatikumot, a szent útravalót, amelyet pedig olyannyira áhított. Nagy lelke azonban megoldást talált. Ha nem adhatjátok nekem az eukarisztiát, akkor legalább engedjetek be a szobámba egy szegény testvért. Hiszen ha már nem tudom magamhoz venni a főt, akkor legalább a testével együtt szeretnék szent áldozáshoz járulni. Képezze az eukarisztikus életünk szerves részét az a törekvésünk, hogy megosszuk javainkat a közeli és a távolabbi rászorulókkal is. Legalább egyet tegyük meg a hét során abból, amit Jézus kér tőlünk. A megosztás nem csak azt jelenti, hogy adunk valamit, kenyeret, ruhát, vendéglátást, hanem azt is jelenti, hogy meglátogatunk valakit, egy beteget, egy idős embert, valaki egyedülállót. Ez nem csak pénz kérdése, hanem az időnk oda ajándékozása is. A szegényeknek és a szenvedőknek szolidaritásra és szeretetre van szükségük, nem kevésbé, mint kenyérre és ruhára, különösen most a járvány által elrendelt elszigeteltség idején. Jézus azt mondta, szegények mindig lesznek veletek, de én nem maradok mindig veletek. Ez abban az értelemben is igaz, hogy nem mindig vehetjük Krisztus testét az eukarisztiában, de még ha vesszük is, az csak néhány percig tart, még a szegények közt mindig megkaphatjuk őt. Itt nincsen a korlátok, csak az kell, hogy akarjuk. A szegények mindig kéznél vannak. Mindahányszor valaki szenvedővel találkozik, főként annak szélsőséges formáival, és ha ilyenkor figyelmesek vagyunk, akkor a hit fülével meghalljuk Krisztus szavát, aki rájuk mutat, ez az én testem. Végül egy kis történetet osztott meg a szónok, amit valahol olvasott. Egy ember megpillantott egy nagyon sovány, rongyokba burkolt és hidegtől idergő, mezítlábas gyermeket, mire indulatosan fölkiáltott az Istenhez.
Oddio, perché non fai qualcosa?
Uram, miért nem teszel valamit ezért a szegény gyermekért? Mire az Isten így válaszolt.
Ho fatto te?
Már hogy ne tennék érte valamit? Nem, de megteremtettelek téged. Az Úr segítsen minket abban, hogy emlékezzünk erre az alkalmas időben. Zárta a harmadik nagybőti prédikációját Raniero Cantalamessa kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Elköszönöm Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.